Kedves hallgatóink, Irodalmi Arcképcsarnok című sorozatunkban most a 250 éve született Kazinczy Ferencről, a 18.-19. század fordulójának meghatározó alakjáról beszélünk. A nyelvújító, irodalomszervező, író, költő születésének jubileumára hirdették meg a Magyar Nyelvéve 2009 programsorozatát. Kazinczy nemesi családba született. 8 éves koráig anyai nagyapjánál, Bossányi Ferenc bihari főjegyző és országgyűlési követházánál nevelkedett. Debrecenben majd Sárospatakon tanult. Jegyzőként dolgozott, később megkapta több megye iskoláinak tanfelügyelői tisztségét. 5 évig dolgozott, majd elveszítette állását, mert nem volt katolikus. Kassán megindította a Magyar Múzeum, majd az Orpheus című folyóiratokat. Később belekeveredett a Martinovics összeesküvésbe. Emiatt 1795-ben fővesztésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték. De ezt az ítéletet 3 héttel később a király várfogságra enyhítette. A Spielbergi várbörtönben és Kufstein várában is raboskodott. Életének erről a szakaszáról szól Fogságom naplója című műve. Szabadulása után szép halmon élt, a magyar nyelv megújításával és irodalomszervezéssel foglalkozott. A reformkor előtti évtizedekben a nemzeti felemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta. A magyar kultúra ügyének elkötelezett harcosáról, Kazinczy Ferencről beszélgetünk a következő percekben Debreceni Attila irodalomtörténésszel.
Tehát különböző nemzedékek, akik addig ugye elhaltak, és akkor a könyveiket alig-alig olvasták, itt hirtelen megjelentek, és szembe találkoztak. Ennek a 80-as, 90-es évek fordulóján zajlott folyamatnak az egyik kulcsfigurája Kazinczy volt. Ugyanis Kazinczy és mellette Bacsányit lehet megemlíteni, mint ennek a nemzedéknek a vezér alakját. Ők ketten voltak azok a figurák, akik létrehozván például az első magyar nyelvű folyóiratot, a Magyar Múzeumot 1788-ban, valóban vezéreivé válhattak ennek a folyamatnak. Hát gondoljuk meg, hogy se Bacsányi, se Kazinczy előtte gyakorlatilag nem nagyon publikált semmit. Tehát ők úgy lettek vezérek, hogy semmi különösebb teljesítmény nem állt mögöttük. Tehát nem azért lettek vezérek, mert szépen hosszan éveken keresztül teljesítettek és publikáltak, és nagy csodálat övezte ezt, hanem azért, mert ők meglátták azt a lehetőséget, hogy ez az a pillanat, amikor itt meg lehet teremteni a még hiányzó orgánumokat. És akkor így megteremtették, és abban a jó másfél évben ott a évtized végén, akkor megjelent 3 folyóirat. Tehát szoros egymás utánban, plusz még 2-3 másik hírlap, amelyik közölt ilyen dolgok. Tehát ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy itt óriási változások voltak, és ebben a folyamatban Kazinczy kulcsszerepet töltött be. Az ő munkássága nyilvánvalóan innen szemlélhető elsősorban.
Milyen személyiségű ember volt ő, tehát mit tette őt alkalmassá arra, hogy ezt a fajta vezető pozíciót betöltse a szellemi életben?
Hát a személyiség nyilvánvalóan nagyon érdekes, mert bizonyára predesztinálva volt erre alkatilag, mint ahogy Bacsányi is, és azért nem jöttek ki, mert mind a ketten predesztinálva voltak erre, és ez a két vezéri törekvés, ez valahogy nem fért össze, és próbálta kioltani egymást. Ez az egyik. A másik, ez a személyes adottságokon túl egyfajta mentalitás és gondolkodási módot is jelent, tehát látni kell, hogy ebben a korban óriási szerepe volt a szabadkőművességnek. A szabadkőművesség egy nagyon szerves és nagyon nagy hálózatot képviselt a korabeli értelmiség és vezető nemesi elitben, mindenki majdnem szabadkőműves volt, és ezek az emberbaráti célok egy konkrét társadalmi reformprogrammal társultak. Na már most ez a szabadkőműves hálózat találkozott a II. Józsefi reformokkal, és így tulajdonképpen együtt, tehát II. József nem tudott volna annyit sem végrehajtani, hogyha nincs ez a fogadó elit, amelyik ezt tudja vinni egyrészt. Másrésztről ez a fajta józsefi, illetve ez a fajta szabadkönyves gondolkodás, de tulajdonképpen József is az volt, ez azt is jelentette, hogy volt egy nagyon erőteljes olyan váza ennek a reformprogramnak, hogy a változások mindenképpen felülről vezéreltek, és ugye ahogy a világosság szimbolika is mutatja, a fény az egy központból terjed. Tehát igazában véve arról van szó, hogy ezt a tudást, meg ezeket a reformokat, ezeket felülről vezérelten egy központból kell végrehajtani. Mert a szabadkönyvességben is vannak megvilágosodottak, a szabadkönyves testvérek, vannak a laikusok, akik ugye nem beavatottak, és aztán van egy réteg, amelyiket meg lehet világosítani. Az egész szervezetnek a jellege, az egész gondolkodásnak a jellege erre épül fel, hogy a beavatottak, azok vezetik a többit. Nos, tehát Kazinczy, amellett, hogy tehát személyileg, alkatilag alkalmas volt erre, ebben a szabadkönyvességben nevelkedvén ezt a típusú, a reformoknak ezt a mentalitását, módját sajátította el, és ez tulajdonképpen egész életében változatlan maradt. Tehát, hogyha megnézzük a 19. század elején elújítását, ugyanúgy ott van ebben, hogy föl kell világosítani a többit, és akkor is, hogyha ők nem értik, akkor is nekem van igazam, és ezt végig kell vinni. Tehát ez a fajta mentalitás, ez a fajta ilyen josefinista jellegű, felvilágosult, abszolutista mentalitás, ez mind végig jár.
Nyilván, hogy ez egy erős központi mag volt, vagy központi elem volt, de hát azért ebből kiindulva az ő tevékenysége ugye több területre is kiterjedt. Nézzük akkor szerintem végig ezeket a területeket, és akkor egyenként beszéljünk az irodalomszervező, végülis az írói munkájáról, és aztán majd a nyelvújítással kapcsolatban a nyelvkultúra kérdéseivel.
Jó, hát akkor először az írói munkája. Az írói munkája, tehát mint említettem, az 1780-as évek végén kezdett kibontakozni. Ő már elkezdte ugye az első munkácskáját, ami egy besenyei műfordítás, azt már nagyon kicsi korában kiadta, de hát az nyilván egy gyarló próbálkozás. Aztán utána tulajdonképpen írói munkásságának a középpontjában mindvégig fordítások állnak. Tehát Kazinczy végig azt vallotta, hogy fordítani kell, mert még a magyar nyelv, magyar kultúra, irodalom nem alkalmas arra, hogy eredeti műveket hozzunk létre. Vagyis a idegen, fejlettebb állapotban lévő irodalmaknak a szépségeit, kultúráját kell átültetni. Ennek pedig legjobb eszköz a fordítás. Fordításokkal kezdte, tehát mint említettem, 88-89-ben a Gessner fordítás, illetve egy Kaiser nevezetű német szerzőnek a Bács megyei címen magyarított levéregénye. Ebben az időben elkezd drámákat is fordítani, tehát például lefordítja a Hamletet, igaz nem az eredeti Shakespeare-i forrásból, hanem egy Schröder nevezetű német színész író átdolgozásából, illetve fordít több más drámát, ekkoriban Lessingtől fordít például, és hát Goethét és Schillert is kerülgeti, de akkor még igazából a tanítványi körének ajánlgatja, később majd ezeket fordítja is. Emellett nagyon fontosnak gondolja a verseknek, költeményeknek az írását. Ezek lényegében fordítások, amiket ő közread, egy-két esetben nem, de ezeket mindig újra fogja dolgozni, tehát a későbbiekben folyamatosan újra dolgozza. Folyóirataiban, almanakjában adja ki ezeket a műveket. Illetve ekkor fordít még nagyon számára nagyon fontos és meghatározó szerzőktől, például Wieland német író, német írótól a Diogenész című, hát elég regénynek, valami ilyen regényszerűségnek lehet ezt nevezni, de igazából sokkal több volt annál, hogy regénynek nevezzük. Egyfajta ilyen életbölcsesség, egyfajta ilyen reflexió, politikai, illetve morális reflexiók sokasága, egy bizonyos életbölcsességnek a megjelenítője volt ez. És nagyon sok minden töredékben maradt, tehát például a Goethe Werterébe is belekezdett.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Debreczeni Attila irodalomtörténésszel beszélgettünk Kazinczy Ferencről. Az író, irodalomszervező, nyelvújító születésének 250. évfordulóját ünnepeljük az idén. Ebből az alkalomból hirdették meg a Magyar Nyelvéve rendezvénysorozatát. A beszélgetést folytatjuk még a következő fél órában is. Most Kazinczy műveiből hallhatnak részleteket. Bács megyeinek összveszedett levelei. Költött történet. Részlet. Jelentés. Ez a magyar rátett román egy falun töltött kedvetlen novembernek köszönheti lételét, hol a szobába záró esős őszi napok munkára szorítottak, és ahol Werther helyett, kire már azelőtt régen kitettem a célt, az Adolf levelei akadtak kezembe. Ha Werther kezemnél lett volna, Adolf, vagy inkább Bács megyei, nem feslett volna ki soha a nem lételméhéből. Nem azért mondom ezt, mintha sajnálanám rajta tett munkámat, hanem hogy azoknak egy része, akiknek ez a román valaha szemeik elejébe fog akadni, ne vádoljon. Hogy festeni akarván a kópiát, és nem az originált kopíroztam. Az öcsém, kit a vérségen felül csak nem ugyanazon egykor, s az együttnevelkedés szoros barátommá tett, nem szűnt meg addig unszolni, míg magamat rá nem adtam. Vizsgálóba vettem a költeményt, az elrendelést, a színadást, mert én valamint minden egyéb fordításaimban, úgy itt is, egyedül artistának kívánok tekinteni. Aki a táblán nem a szüzetet, hanem a festő munkáját, ecsetjét, stüzét nézi, s Adolfot a Werther nagy modellje szerint találván azonnal hozzáfogtam kopírozásához, s még abban a hónapban csak nem végéig hajtottam. Véletlenül akadt ez csak kevéssel ezelőtt egyéb régi papírosaim közt kezembe, s meglátása elevenebben emlékeztetett bimbókra fakadó ifjú koromra, s kedves DNS-emmel való együttnevelkedésemre. Kitől hivatalba lépésünk, s házunk tekintetei talán örökre elszalasztottak. Körülnéztem, és nem találván egészen rossznak, ám bár tömött hivatali munkáim miatt azzal a szorgalommal, amellyel kívántam volt, rajta végigmenni nem érkeztem. Eltökélettem kibocsátását. A szerencse tetszésére bízván egészen, akár javallást s örömöt hoz rám érette, akár bánatot. Bánatot? Valóban úgy látszik, hogy ettől nem tarthatok ok nélkül, mert akármely különösnek lássék is, ez az előre való remegés, mégis tudom, hogy az itt oly gyakran előforduló idegen szók miatt sok íróink literátori eretnekséggel fognak vádolni. Ha ugyan a Henriást vagy a Zairt fordítottam volna, nem éltem volna heróval, s szukcesszióval. Mindazért, mert azt a bajnok, vagy vitéz és örökség alkalmasint kiteszi. Mind kivált azért, mert a poézis fentebb neme, azaz az epopeja és a Melpomené sarus játéka, az egészen el nem készült díszt meg nem szenvedik. De ellenkezőképpen van a dolog az alacsonyabb rendű írásokkal, s nevezetesen az én románommal. Ebben nem a történetet költő, hanem maga Bács megyei szól, mégpedig levelekben és barátjaihoz, kik oly szerencsés nevelés nyervén, mint ő maga barátjoknak idegen ugyan, de a nagyvilágban mindenek előtt esmeretes szavait értették. Ezeknek megtartása kedves neglizsét ád románomnak, s szintén elhiheti az olvasó, hogy levelei nem valamely beletristának, hanem magának a megvetett szerelem gyötrelmei köztvetrengő Bács megyeinek tollából folytak. Igaz, hogy még most is kevés olvasói mértik azokat magyarázat nélkül, de kedvekért a munkalapjait perpetua nótákkal bémocskolni, vagy ami még boldogtalanabb gondolat lett volna, szófaragásra vetemedni nem akartam. Engemet erre a különösségre nyelvünknek tagadhatatlan készületlenségén, s következésképpen szűk voltán fejül a legvirágzóbb nemzetek példái bátorítanak. Nem szólok semmit a francia, olasz és anglus zűrzavarról, egyedül a németekét említem, mely valamint a miénk is, anyanyelv. Ha ezek minek utána már a tudományoknak minden nemében remek munkákat mutathatnak, nem szégyenlik segedelmül vonni az idegen szókat. Ha azoknak még az ódákban, epikumokban, tragédiákban is helyet engednek, mit akarunk mi, akik alig mutathatunk egy-két fordítást, mely az idegen nyelvet csak félig értő olvasó előtt érthetőbb ne légyen az eredetiben, mint a magyarban, ezzel a példátlan különbséggel. De remélem, hogy azt a kedvetlenséget, melyet az idegen szók megtartása által némely olvasóimnak okozok, helyrehozom azzal, hogy a történetet hazánk vidékeire szállítottam, s személyeimnek magyar hangzású neveket adok. Én ugyan szánakozva tekintek azokra a gyengékre, mint akármely kozmopolita, akik sem magukat, sem másokat igazán nemes mérvén kevélyebben tekintenek a külföldiekre, mint valaha a görög, az emberiség legfőbb remekje a barbaruszokra tekintett. De nem tagadhatom mégis, hogy boldogságomat lelem abban a gondolatban, hogy nevem hangzása kétségbe vehetetlen tanú nemzeti eredetem felől. Ki nem hallja inkább a Bács megyei és Surányi Manci neveit, mintha Adolfot, Teodort, Leonhardot, Wilhelminét említenék. Akinek tetszik, különösségnek nevezheti cselekedetemet. Boldogító érzésem engemet fejül emel ítéletin.